Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.
Máriát dicsérni hívek, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Az előző elmélkedés Jézusról szólt. Ő azt mondta Pilátusnak, az én országom nem a világból való. Ez így is van, mert az ő országa a béke, a szeretet és az igazságosság országa, mely erények valóban nem a világból származnak. De ha Krisztus országa nem is a világból való, mégis ebben a világban van. A szekták sok esetben egy lelki egyházat hirdetnek. A történelem mutatja, hogy nincs jövőjük. Éppen azért, ha az egyházról, a lelki életről, a papságról beszélünk, hát csak úgy tudjuk megtenni, ha belágyazzuk ebbe a világban. Ebben az emlékedésben erről a világról szeretnék pár szót mondani. 13. Leó pápáról, meghalt 1903-ban, olvastam, hogy látomása volt. A jövőben látott, hogy a 20. század az ördög százada lesz. Ezért rendelt el az imád Szent Mihálytól, Szent Mihály főangyal védelmez meg minket az ördög kísértései ellen. Ezt az imát a várpalotai templomban máig is imádkozzák. Máshol nem voltak ilyen buzgók, csak az 50-es évek végéig imádkozták térden állva a misa végén. Utána az ima már elmaradt, és helyette jött az ördög. A részleteket nem ecsetelem. Sokan vannak, akik a múlt évtizedek történelmét nem könyvekből tanulták, hanem saját bőrükön. Ők igazat adnak nekem. Mi nem légüres térben élünk, hanem beleépítkezünk környezetünkbe. És erről a környezetről szeretnék szólni. Egy bűnös világban lehet szentül élni és Isten igéjét hirdetni. Lássuk tehát a környezetünket. Beszéljünk arról, hogy Árpád apánk, vagy vehetjük Nagy Lajos királyunkat is, szegény emberek voltak. Nem volt még csak egy használt trabantjuk sem. Szegény és elmaradott volt Arany János, komputer nélkül élte világát. Ferenc József őfelségét ma mindenki kinevetné, mert még csak egy nyomorék fehér-fekete tévét sem tudott venni. Ezek mind szegény emberek haltak meg, velünk összehasonlítva, hisz jelenleg a legszegényebb háznak is nagyobb a kényelme, mint akármelyik középkori királyi palotának. Így nézve gyerekkoromat, a mai viszonyokban kifejezve szegénységbe töltöttem. Igaz, voltak szórakozásaink, hogy manapság minden fiatal megirigyelhet, már játszhattunk kézigránátokkal, szét tudtam szedni a páncélöklöt az utolsó csavarig, és akinek szerencséje volt, még ágyúval is tüzelhetett. De ezen gyönyörök mellett éheztünk, ruhánk alig volt. 1945-ben az ország romokban állt. Áprilisban Pestre mentem vonattal Szombathelyről. 3 napig tartott az út. A kocsikban orosz katonák ültek, a civil utasok meg a vagonok tetején. Annak idején a pénzt gyűjtöttem. Nem kapzsiságból, hanem gyűjtő szenvedélyből, hogy mások bélyeget gyűjtöttek. Ha az utcán 10 millió pengőt láttam, nem hajoltam le, mert ha lehajlás közben gombom leszakadt, az nagyobb kár volt, mint a talált érték. Úgy emlékszem, hogy a gyűjtéssel a kvadrillióknál hagytam abba. Jött a forint, az ország helyreállt. 1948-ban már semmi sem hiányzott, csak az oroszok kivonulása. A gimnáziumot befejeztem, és kértük az útlevelet, hogy Mödlingi főiskolánkra mehessünk tanulni. A hatóságok megtagadták az útlevelet, és megtiltották, hogy az országot elhagyjuk. Mi nem vettük igénybe a tilalmat, és az osztály 16 fő külföldre ment. Németország akkor romokba hevert. Így folytattuk az éhezést, a hideg elviselését, és csak 1952-ben javult Németország sorsa. 1955-ben Paraguayba kerültem. 1972-ben jöttem újra látogatóba hazámba. Nem ismertem ki magam. Óriási haladás történt. Nem ismertem hazámra. Házak épültek, mindenhova eljutott a villany, óriási gyárakat, erőműveket hoztak létre, megszervezték a szociális ellátást. Minden faluba eljutott az autóbusz, volt orvos, iskolák épültek mindenhol. A magyar követségem Bécsben büszkén kérdezték, hogy én, aki 23 évig nem voltam hazámba, mit szólok a nagy haladáshoz. Elismertem. Utána 5 évenként jöttem Európába. Minden látogatásomnál meglepetésekkel találkoztam. Gigászi műveket láttam. Az ember kinyújtotta kezét a csillagok felé, leszállt a holdra, az emberi készítmények eljutottak a naprendszer végső határáig. Az orvosi ellátás emberi alapjog lett. Az írástudatlanság megszűnt, és semmi sem hiányzott az ember boldogságához, mert mindent elérhettünk, mindent megvehettünk, mindent áruba bocsátottak, még az ember lelkét is, ha van rá vevő és az ár megfelelő. Az utolsó 15 év alatt a haladás még jobban felgyorsult. Minden lakásban milliós értékek halmozódtak fel. Úgy mondhatnám, hogy az ország fennállása óta soha olyan gazdag nem volt, mint most. Ezt én nem statisztikákkal bizonyítom, hanem a közismert ténnyel, hogy egy szegény országban nem lehet annyit lopni, mint nálunk. Ennek ellenére a 70-es évek elején hangokat lehetett hallani, amelyek a haladással nem voltak megelégedve. Környezetvédőnek hívták őket. Igaz, senki se vette komolyan őket. De az idők folyamán az emberek felfedezték, hogy a nagy haladással valami baj van, nem stimmel, ahogy kezdetben elképzelték. Például az életet meg lehet hosszabbítani az orvostudománnyal. Az eredményt lehet az öreg otthonokba hallani, miért engedte meg Isten, hogy ilyen öreg lettem, vagy miért vár Isten azzal, hogy még mindig élnem kell. Megmentünk minden életet, amelyet a természet halálra ítélt, és ezek hatványozottan átadják betegségeiket a következő nemzedéknek. Elrettentő mennyi a fogyatékos gyerek, mert sérült génjeik vannak. 80 évvel ezelőtt a fiú 90%-a alkalmas volt a katonai szolgálatra. Manapság vannak már országok, ahol ez 40%-ra csökkent. Ha a mai fiatalságot ugyanazon körülmények között Oroszországba vinnék, mint 1942-ben a katonákat, egy hónap múlva már nem lenne túlélő. Egyik tüdőgyulladásban, a másik egyéb fertőzésben pusztulna el. Igaz, hogy a háborút akkor is megnyernénk, mert hogyha az ország katonáinkat meglátná, halálra nevetnék magukat. A haladás egyik fontos követelménye, illetve következménye, hogy tönkreteszi a teremtett világot. Az ember könnyű tönkretenni bűnökkel, gyilkosságokkal, háborúkkal és az orvostudománnyal. De az ember kapzsisága megsemmisíti a természetet is. Emiatt kipusztulnak az állatfajták és növények, nincs már vízünk és levegőnk, a föld meg van mérgezve, az atomreaktorok anyagot állítanak elő, amelyek még 20-30 ezer év múlva is veszélyesek lesznek. Elpazaroljuk az energiaforrásokat, a természet nagy részét tönkreteszik a gyárak, erőművek, útépítések, és folytathatom a Tisza cián mérgezésével, az alföldi kutak arzint tartalmával. Van azonban egy másik, sokkal inkább rettegett környezetszennyeződés, mégpedig az erkölcsi. Nehéz megmondani, hogyan kezdődött. Az erkölcsi területen az ember olyan, mint a gyerek. Próbálkozik, mennyire mehet, míg anyja kezére nem ver. De mindenképpen elmegy a megengedett határig. Ha semmi sem történik, átlépi azt. Talán azzal kezdődött, hogy valaki nem vette le kalapját a déli harangszónál. Mindenki potránkozott az illetőn, de mivel semmi sem történt, egy másik is elfelejtette később levenni kalapját. Nem sokára annyira jutottunk, hogy csak pár öreg imádkozott, és nem történt semmi. Ugyanez történt a vasárnapi munkával. Kezdetben csak odahaza titokba végezték a hétköznapi munkát vasárnap, és nem történt semmi. Régebben megbüntették azokat, akik vasárnap dolgoztak. Ma a törvény dupla fizetés elfogadására kötelezi a vasárnapi dolgozót. A pénz és az erkölcs ellenfeleknek látszanak, ahol mindig a pénz győz. Az Isten tiszteletről is kezdtek elmaradni. Hozzászoktak az emberek, hogy a templom nem nekik való. Mindenhol tanították, hogy nincs Isten, és az ima olyan babona, mint mikor a középkori mesterek az ördög segítségével az ólomból aranyat akartak előállítani. A papi fejedelmek 2000 éve mondták Krisztusnak, szállj le a keresztről, és Krisztus nem szállt le a keresztről. Ebből okulva pár bátor ember még a kereszteket is ledöntötte a határban. Kipróbálták, mennyire mehetnek, míg Isten kezükre nem csap. És a fiatal lányok ma folyékonyabban tudnak káromkodni, mint régen a legvénebb huszárőrmesterek. És jött a nemi felszabadulás. A divattal kezdődött, ez a legártatlanabb. És a szabadás és törvénye szerint a lejtőre jutott testek nem egyenletes sebességgel gurulnak lefelé, hanem annál sebesebben, minél hosszabb a lejtő. Tehát ezen az úton sem volt megállás. Meghökkentő, ha az ember fellázad, Isten szidja, Isten nem védekezik. Érthetetlen sokak számára, és a rendszer ezzel bizonyítja, hogy nincs Isten, igazuk volt. Mert ha az iskolaigazgató kihirdeti az óra rendet, és utána mindenki azt teszi, amit jónak lát, akkor az igazgató nem ír semmit, nincs tekintélye. Ha a kormány törvényeket hoz, és senki se igazodik azokhoz, akkor a kormány gyenge, nem ér semmit. De az az Isten sem ér semmit, aki parancsokat ad, és utána mindenki teheti büntetlenül, amit akar. Gazdaságtársadalomban élünk. Ez azt jelenti, hogy a társadalom céltörekvései a külvilági javakra irányulnak. A kérdések csak gazdaságiak. A magyarok svájci életszínvonalra vágynak, és kész. Ehhez hatatos gazdasági intézkedések szükségesek, csakis gazdaságiak. A sokasság számára elképzelhetetlen, hogy nem gazdasági alapon nyugszik a társadalom építménye. Pedig hát minden látszat ellenére a társadalom szellemi viszonyai, istenfélelme, szeretete, erkölcse, lelki bősége teszi élhetővé, értetővé a létet, és értelmesi a gazdaságot. Lakosságunk nagy része a szocializmusban nevelkedett, miszerint a gazdasági előrejutás megoldja a szellemi erkölcsi gondokat. A rendszerváltásnál rájöttek, hogy a gazdaságkorban a terror rendszer idegen. Nem kifosztani kell az embereket, hanem éppen ellenkezőleg gazdaggá és szabaddá kell tenni őket. Szabaddá minden családi, nemzeti, személyes erkölcsi felelősségtől, erénytől, bármi nemű eszmétől, ami az érdekérvényesülés útjába áll. Ha jól működik a politika, a nép önként eltávolítja lelkéből a lokálpatriotizmust, hazaszeretetet, vallásosságot, mely a nemzetközi tőkemozgás útjába áll. Az erkölcsi skrupulosokkal eltűnnek a pornó, prostitúció, kábszer, fegyver és leány és mi egyéb kereskedelem akadályai. Amint az ember megszabadul évezredes benső korlátaitól, úgy lesz egyre szabadabb a termelés. A dolgok gyarapodnak, mi pedig bármit megtehetünk, még bűnöznünk is szabad. Megölhetjük tulajdon magzatunkat és szüleinket, ha anyagi érdekeink útjába állnak. A magzatgyilkosság alapvető emberi jog a liberális társadalomban, hamarosan az lesz az eutanázia és a homoszexualitás is. A liberális eszme a szabadságot hirdeti. Nem kell szolgálni se Istennek, se egyháznak. Szabadok vagyunk, a vallás magánügy. Ne írja elő az egyház se vallás, hogy mit tartsak bűnnek és rossznak. Nincs joga egy papnak se, hogy belebeszélje magánéletemben. De azért valahol mégis elszámítottuk magunkat. Olyan erkölcsi környezetszennyeződésbe kerültünk, ahol nincs kiút. Nyílt utcán lelövik az embereket, éjjel és nappal rabolnak, és a tocsikok sikárdíjakat érnek el percek alatt, aminek elérésére nekem 6200 évig kell nyugdíjaskodnom. Nem bízhatunk meg a kereskedőben, az ügyvédben, rendőrökben, itt-ott még a papokban sem. A törvényhozók mindezre tudják az orvosságot. Több rendőrre, nagyobb börtönökre, jobb ellenőrzésre van szükség. Hozzon a parlament szigorúbb törvényt. Egyesek még azt a véleményt is megkockáztatják, hogy a halálbüntetéssel sújtottak közül ritkán kerülnek ki visszaeső bűnözők. Elhiszitek, hogy a múlt század az ördög százada volt? Hogy miben látom a megoldást? Erre majd legközelebb.